Veszek egy nagy levegőt, hosszú lesz a titulus. Dr. Gellér László fogadta el a meghívásunkat, a Semmelweis Egyetem kardiológus szakorvos, a belgyógyász szakorvos, a Vajros Majori Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológiai tanszék tanszékvezető helyettese, a Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Bizottságának elnöke. Szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk.
Szervusztok, köszönöm a megtisztelő
meghívást. Annak is, hogy a teljes bemutatásra talán baki nélkül sikerült sor kerítenem.
Akinek olyan hosszú publikációs listája van, hogy gyakorlatilag csak azzal egy műsort ki tudnánk tölteni, amiről ő írt, gondolkodott, előadásokat tartott.
De most a vitorlázásról, az életmódjáról, ahogy műsorvezető társam fogalmazott, fogunk beszélgetni, mert hogy egy kicsit szeretnénk a nyilatkozókat emberileg is közelebb hozni a hallgatósághoz, meg a nézőkhöz. Honnan jött a vitorlázás nálad?
Hát ez ilyen gyerekkori álom volt, tehát én ugye nem, tehát kicsit eltérően, mint sok más sportoló és sok más vitorlázás rajongó, ugye én gyerekkoromtól kezdve álmodoztam erről az egész hajózásról, vitorlásról, csónakunk az volt lent, ugye én itt a rendkívül jó felvezetésben ugye volt szó arról, hogy akik kvázi ott nőttek fel, hát én nem ott nőttem fel, de mondjuk minden nyaramat az elejétől a végéig ott töltöttem, ami egy borzasztóan meghatározó időszaka volt az egész gyerekkoromnak, személyiségfejlődésnek máig tartó hatása.
Az ott, az hol?
Ugye Fonyolt
ez egy kötelező kérdés ebben
bizony,
a műsorban.
Hogy családi nyaraló és a családi, az egész unokatestvéreimmel, stb. Az egész nagy családunk az ott nyaralt, mi egy ilyen nagy közösségben, és ott hát ugye nyilván egy nyáron, ugye szabadság, iskolaszünet, stb. Az összes időt ott töltöttük, és hát minden olyannal, amiről ma, hát jó lenne, hogyha a mai gyerekek is talán azt csinálnák, a focitól, a fejelés, a mit tudom én, tehát ilyen tulajdonképpen bizonyos értelemben én ősbalatoninak számítom magamat ebből a megközelítésből. Ennek a része volt a horgászat, csónak, stb., nádas, berek, minden az égvilágon, úgyhogy hát egy kicsit ilyen tüskevárszerű hangulatú létezést.
Rokon lelkek vagyunk, mert nekem a nagymamám meg a kis ráckevei Dunaágba csöppentett bele, tök ugyanez. Tehát ott is ladik, majd kisfiam, ha fogsz keszeget, teszünk valamit ebédre, stb. Ilyen edzőnek.
Abszolút ugyanez.
Paprikás kenyérrel, és nem ezekkel a nagyon high-tech ketyerékkel.
Amit az ember megevett, amikor éhes
volt. Igen. És ezért nem vitt ki a nagyapám, mert ugye ő kukoricával pontyozott, és nyilván a kukoricát is megette az ember ott unalmában, úgyhogy igen. Na, hát igen.
Akkor is megvan a közös igen. Nagyon jó. Szóval ez a háttér volt, és hát nyilván mondom, ez a vitorlás, ez egy nagy szerelem volt, de ez a szerelem, ez egészen addig kellett, hogy várjon, amíg az első egyetemistaként megkaptam az első ösztöndíjaimat, és akkor az édesapám kiegészítette az összegyűjtött pénzemet, és egy kalózt sikerült venni, egy fakalózt, tehát fahajót, és akkor gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy én addig már csináltam az összes csónakot, azt pontosabban a csónakunkat, amik voltak, azokat a facsónakink, ezeket én ugye intéztem, gletteltem, festettem mindent az égben, és akkor nyilván ezzel a kalózzal ugyanez tudott tovább menni, hát így lett
ez megmaradt benned, ez a fahajók iránti szeretet? Mert abszolút. Az az igazság, hogy ugye látom akár egy sima horgász, tehát elmegy az ember egy balatoni horgász csónak kikötőbe, ott látja, hogy azok a régi faladikok, ami ugye a gyerekkorunkat jellemezt, azok már egy-egy van, és mindenki ezeket a fém, meg műanyag, meg nem. És én teljesen megdöbbentem, mikor először láttam fából épült vitorlást, hogy az annyira álomszép, egy ilyen fa lakkozott motorcsónak, az teljesen rabul tud ejteni
most
engem.
Most is van kalóz típusú hajód?
Kalóz típusú most nincsen, volt egy, de sajnos az már hát azt
tönkre ment. Tudok egy eladót. Komolyan mondom. Egy régit.
Az jó ötlet.
Megnézed?
Meglátjuk. De szerintem visszatérünk erre a kérdésre. Tehát én azt gondolom, hogy nem én gondolom azt, hanem ugye azt bizonyítják a számok, meg az egész, tehát amit lehet látni, hogy nyilván ezek a részben műanyagból, részben egyéb anyagokból készült hajók, mostában pedig kevlárból, ugye egy olyan új hát lehetőségrendszert biztosítottak, ami alapvetően a hajóépítést olcsóbbá tette, és tulajdonképpen kevesebb törődést igényelnek ezek a hajók. Nyilván ezek abszolút elterjedtek, teljesen érthető.
A rohanó világunkban
meg. Persze, de ez teljesen érthető, mert nyilván az ember nem, tehát nem mindenki fog polírozással, meg én nem tudom milyen fenntartással foglalkozni, nincs is elég műhely ezekre. Viszont tény az, hogy újra azt gondolom van egy ez nem is egy nosztalgia, hanem újra van egy ilyen divat, fogalmazzunk így, vagy talán kezd lenni egy divat, hogy igenis ezeket a szép fahajókat, tehát hogy fából építsünk hajót, és fából gyönyörű hajókat lehet csinálni, nyilván hát ugye más hangulata is van egy fahajónak, mint egy műanyaghajónak. És hát a kérdésedre visszatérve, igen, én a fahajóknak a szerelmese maradtam, és hát hála Isten abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hát ilyen hajóm tud lenni, és hát nagyon nem bántam meg. Az más kérdés, hogy ez több törődést igényel, bármilyen sérülés rajta sokkal nagyobb, hát sajnos anyagilag is ugye komolyabb teher, mint mondjuk egy műanyaghajón egy glettelést kijavítani, de én is, tehát egy olyan, és mindenkit bíztatok is egyébként erre, hogy igenis a fahajó az egy nagyon szép, nem csak elegáns dolog, hanem igazából megtalálja a közegét a Balatonon, és megtalálja a közegét a kikötőben, és egyszerűen jó ránézni.
Uh-huh. Hol tárolod a hajód?
Ezt Füreden.
Uh-huh. Közben meg eszembe jutott még valami, ugye, hogy te viszonylag későn kerültél kapcsolatba a vitorlázással. Viszont szerencsére gondolom jó pár éve űzöd. Van arra recept, hogy mikor érdemes ezt elkezdeni? Hát, mert emlékszem, mi csak vízi óvodás, vagy a nagymamám vízi óvodásoknak hívta azokat, aki egész pici 8-10 éves gyerekek, kicsi gyerekkádnál alig nagyobb hajóval, aminek nem tudom a típusát, emiatt elnézést kérem, hogy azt is láttam, de hát ugye arra is van példa, hogy akkor lesz annyira mobil az ember, akkor lesz annyi pénze, annyi ideje az embernek, hogy vitorlázom. Melyik a jobb szerintem?
Szerintem mind a kettőre vannak rendkívül jó példák, hogyha valaki szeretné, hogy a gyermeke versenyezzen és szeretné ezt minél hamarabb, és megteheti, akkor igenis minél korábbi életkorban javasolt ezt. Tehát már kisiskolás kortól miért ne? Olyan képességek tudnak kialakulni ugye ennek során a vitorlázóban, a gyermekben, amik adott esetben később sokkal nehezebb kialakítani, illetve sokkal nagyobb, nem is tudom, energiabefektetést igényel. Tehát én szerintem a vízhez való kapcsolat az minél korábban alakul ki, annál jobb. Mindenkit bíztatok arra, hogy ezt érdemes. Ugye a felvezetőben is volt arról szó, hogy itt mindannyian voltatok valamilyen szempontból ugye már ilyen vitorlás akármivel, tehát ilyen valamilyen rendezvényen, vagy valamilyen verseny, vagy valamilyen aktivitáson. Igen, tehát ha ez gyerekkorban elkezdődik, akkor ez egyik oldalról tud egy nagyon nagy, hogyha a gyerek szintén szeretné, ez tud egy nagyon nagy szerelemmé válni, és egy olyan szerelem, ami az egész életet elkísérje. Ezt nem szabad elfelejteni, egy olyan sportról beszélünk, amelyik igényel erőt, igényel ügyességet, ugye a természeti, nem tudom, minden természet ismeretét, a víz szeretetét, rengeteg dolgot tesz szükségessé. Egy rendkívül komplex dologról van szó, és hát a másik nagy jó hírem, hogy ezt is borzasztó sokáig tudja az ember csinálni. Tehát nem csak egy bizonyos életkor az, amíg
gladiátorkodik.
Igen, és akkor onnan
lehet az is. Csak vége.
Igen. És utána pedig át tud menni adott esetben egy nagyhajós osztályba, ahol pedig szintén kamatoztatni tudja a tudását. Tehát végig kíséri az életünk, és ez jó.
Oké, akkor most szusszanjunk egyet, tartunk néhány perces szünetet, és utána innen folytatjuk, mert a komolyabb versenyzéssel kapcsolatos részének a beszélgetésnek ez a része jön, úgyhogy tartsanak továbbra is velünk.